szeretet, mondom a gyülekezetet, fáradtságos szavaival. A tudatlanság időszaka is ugyan elérte Isten, de most azt kérdezi az embereknek, hogy mindenki mindenütt szégyen meg. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztusról. Drága testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén keresünk énekes könyvünkből a 294-es dicséretet. A 294-es dicséretünknek legelső versét énekeljük fennállatot. Így kezdődik a 294-es dicséretünk. Jézus igazságon, esekelben váló áldozatára.
Megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szeretett a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisző benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és helyünkön maradva imádkozzunk. Urunk Istenünk, ennek az éneknek a szerzője átélte azt a csodát, hogy a föld élet minden nyomorúságában, mélységében, zajában és bajaiban az igazi menedék, az igazi békesség, csendesség, Te vagy, Úr Jézus. Olyan csoda énekelni ennek az éneknek a sorait, és belegondolni annak az üzenetébe. Bármilyen helyzetben vagyunk, bármekkora próbát adott is ránk a Te kezed, ha mélységben járatsz is, Te menedékül adod nekünk magadat. Köszönjük, Urunk, hogy a hatalmas Isten Jézusban lehajolt. Mi hozzánk. Hogy mi vagyunk a drágák és a fontosak neked. És Te szolgáltál érettünk, ahol Te vagy méltó a dicsőségre, arra, hogy mi szolgáljunk. Te vagy méltó minden dicséretre, háladásra. Urunk, köszönjük, hogy a Te hívó szavad utolérhet. Magadhoz vonhat, megmenthet az örök élet számára. Köszönjük, hogy ma egyben hívtál bennünket, olyan jó összegyűlni a Te igéd köré, és arra figyelni, amit Te mondasz. oly sok hang lehet bennünk, ami a héten volt. Te csipíts le minden bennünk levő zaj, lelkünkben levő hangot, és ennek a hétnek is minden zaját vedd el belőlünk. Hadd legyünk abban a csendben, a szívben, ahol egyedül a te szavad számít. Vágyjuk azt meghallani, befogadni, és újongani te néked és a veled való közösségnek. Urunk, imádkozunk a gyászoló családért, akik 10 éve elbúcsúztak egy családtagtól, és ma eljöttek a házadba, a 10 éves évfordulón. Neked adjanak hálát azokért az évekért, amelyeket együtt tölthettek szeretett családtagjukkal. Áld meg az ő szívüket. Ajándékozz meg őket vigasztalással, élő hittel, benned való reménykedéssel, avval a lelkülettel, amely a feltámadásra és az örök életre néz. És vonj minket Jézushoz, mindannyiunkat, Urunk, mélységből és magasságból, ebben a melegben, ahogy valóban felragyogjon előttünk Jézus Krisztus és az ő ismerete, hitáltal hadd legyen az a miénk. Taníts, szólíts meg minket. Légy itt közöttünk. Amen. Kedves testvérek, az élő Istennek az igéjét olvasom előttetek. Az apostolok cselekedeteiről szóló könyvből folytatjuk a menthetetlenekről való sorozatunkat, ez már a 69. rész. A soron következő történet az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 14. fejezetében van megírva. Az 5. verstől fogom olvasni a 20. versig. Még egyszer mondom az ige helyet, apostolok cselekedetei, annak a 14. fejezete. Az 5. verstől olvasom a 20. versig. De a pogányok és zsidók vezetőikkel együtt mozgolódni kezdtek, hogy bántalmazzák és megkövezzék őket. Tudnélik Pált és Barnabást. Ők azonban ezt megtudva elmenekültek Likaónia városaiba, Lisztrába, Derbébe és környékére, és ott hirdették az evangéliumot. Lisztrában élt egy déna lábú ember, aki születésétől fogva sánta volt, és sohasem tudott járni. Ez hallgatta Pál beszédét, aki rátekintett, és látta, hogy van hite ahhoz, hogy meggyógyuljon. Ezért hangosan így szólt hozzá, állj a lábaidra egyenesen. Ekkor az felugrott és járt. Amikor a sokaság látta, amit Pál tett, likaóniai nyelven így kiáltottak, az istenek jöttek le hozzánk emberi alakban. Barnabást Zeusnak mondták, Pált meg Hermésznek, mivel ő volt a szóvivő. Zeus papja pedig, akinek a temploma a város előtt volt, bikákat és koszorúkat vitt a kapuk elé, és a sokasággal együtt áldozatot akart bemutatni nekik. Amikor meghallották ezt az apostolok, Barnabás és Pál ruhájukat megszaggatva a sokasság közé futottak, és így kiáltottak. Emberek, miért teszitek ezt? Mi is hozzátok hasonló emberek vagyunk, és azt hirdetjük nektek, hogy ezekből a hiába való dolgokból térjetek meg az élő Istenhez, aki teremtette az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van. Ő az előző nemzedékek során megengedte, hogy minden nép a maga útján járjon. Bár nem hagyta magát bizonság nélkül, mert jó tevőtök volt, amennyből esőt adott nektek, és termést hozó időket, bőven adott nektek eledelt és örömet. Így szóltak, és nagy nehezen eltérítették a sokaságot attól, hogy áldozatot mutasson be nekik. Antiókiából és Ikóniumból azonban zsidók érkeztek oda, akik annyira felbújtották a tömeget, hogy megkövezték Pált, és kivonszolták a városon kívülre, mivel azt hitték, hogy meghalt. De amikor körülvették a tanítványok, felkelt és visszament a városba, másnap pedig Barnabással együtt elment Derbébe. Eddig az Úr írott igéje. Kedves testvérek, számomra az a döbbenetes, hogy az ember mennyire bele tud betonozódni, bele tud ragadni a saját pogányságába, a saját istentelenségébe, mindabba a mélységbe, mindabba a lelki mocsárba, amelyből bennünket Istenét kimenteni szeretne. Döbbenetes dolog az számomra, hogy amikor hangzik az élő Isten igéje, és az igének hatalma van bennünket megszabadítani, akkor az ige szólása, megszólító ereje ellenére vannak életek, akik inkább a megrőzöttségeikhez, megkötözöttségeikhez ragaszkodnak. Inkább nem hajlandóak kimozdulni abból a pogányságból, istentelenségből, amiben addig éltek, mint hogy kimennének a világosságra, kimennének a szabadságra, kimennének arra a csodálatos életre, amelyre az Úr Jézus hív bennünket. Testvérek, hogyha nem vagyunk hajlandóak az Isten evangéliumának a meghallására, kibillenteni saját meggyőződésünket a hamisságokból, világiasságunkból, pogánságunkból, ha nem vagyunk hajlandóak kimozdulni és Istenhez odafordulni, akkor menthetetlenül elveszhetünk. A mai tételünket is megfogalmazzuk, mint mindegyik epizódban, a sorozatunkban, így hangzik a mai tételünk, hogy aki az evangélium üzenetére sem hajlandó kimozdulni a maga pogányságából, az menthetetlenül elveszhet. Csodálatos történetet olvastam előttetek, amelyben Isten megmutatja az ő hatalmát, amelyben láthatjuk azt, hogy az igének ereje van, hogy életek újulnak meg, menekülnek meg az ördög hatalmából, bűnből és kározatból, hogyan mennek át az örök életre. Pál és Barnabás missziói útján csodálatos dolgokat tudnak tapasztalni. Hadd olvassak fel csak pár mondatot abból a munkából, amelyet elénk ad Isten. A 13. fejezetben azt olvassuk, hogy miután szétoszlott a gyülekezet, sokan követték a zsidók és az istenfélő prozeliták közül Pált és Barnabást, akik szóltak hozzájuk, bíztatták őket, hogy maradjanak meg az Isten kezelmében. A következő szombaton azután majdnem az egész város összegyűlt, hogy hallgassa az Isten igéjét. A 14. fejezet első vers így kezdődik. Ikóniumban történt, hogy együtt mentek be a zsidók zsinagógájára, és úgy szóltak, hogy a zsidókból és a görögökből is igen sokan lettek hívővé. Minden ige hirdetőnek a szíve mélyén ez a vágy, hogy Uram, hadd vezessek sokakat hozzád. Nézzétek Pált és Barnabást, hogy Isten megáldotta őket olyan élő igével, hogy úgy szóltak, hogy sokak lettek Isten tanítványaivá. Sokan fogadták be az evangéliumot, Jézus Krisztus magát, és újult meg az ő életük. De ahol kiárad az Istennek az igéje és a kegyelme, az mindig akcióba lendül a sátán is. Arról is olvasunk ezekben a fejezetekben, hogy mindig volt egy kis ellenzék, akik ellent mondtak Páléknak, akik annyira felbújtották a tömeget, hogy majdnem minden városban vagy megkövezni akarták, ugye ez egy korabeli kivégzés volt, kővel addig dobálta a tömeg, amíg ugye el nem pusztult az illető, vagy megbotoztatni akarták, úgyhogy mindig, amikor alakult egy gyülekezet, letellett az evangelizációs hét, akkor menekülniük kellett, de ők kezdték a következő faluba vagy városba előről az egészet. Hirdették az igét, megvolt az evangelizáció, hitre jutottak életek, aztán megint az ördög akcióba lendült, és onnan is menekülniük kellett. Hát így élnek el Lisztrába, egy kicsiny görög város, ahol él egy születésétől fogva bénalábú ember. Pál apostol látja, hogy hittel hallgatja az Isten igéjét. Van hite ahhoz, hogy meggyógyuljon. És Jézus nevében meggyógyítja őt. A béna meggyógyul, felugrik, járni tud. És itt jön a döbbenetes történés, ami miatt bekerült ez az epizód a menthetetlenek sorozatába. Arról a tömegről van szó, akik látják a csodát. Hallották, hogy ez a csoda nem Pálnak az ereje, nem is Pálnak a neve, vagy éppen ügyessége folytán történt, hanem annak a Jézusnak a nevére, akit Pál és Barnabás hirdet. Hogy ez a Jézus az Isten fia, akinek hatalma van bennünket megmenteni, minden gonoszságból megtisztítani a lelkünket a vádtól, a szenttől, új életet adhat, és nem csak itt a földön, örök életet adhat majd odafenn a mennyben. Arról olvasunk, hogy a beteg meggyógyulása után kikiáltja ez a tömeg, Pált és Barnabást, a földre lejött Isteneknek, Zeusnak és Hermésznek, és hozzák a bikákat, hozzák a koszorúkat, hogy akkor nosza áldozatot kell bemutatni az isteneknek. Tudnélik ez a nép, hát számunkra már görög mitológia, de ők a maguk korában az ő pogány vallásosságuknak a fogjai. Annak a pogányságnak a megkötözöttségében éltek. Jönnek az áldozati bikával, és Pál és Barnabás alig tudja őket leállítani. Így mondja a Szentírás, hogy csak nagy nehezen tudták elfordítani a népnek a szándékát. Nehogy áldozatot mutasson be nekik. Az ördög megpróbálta ugye a népen keresztül vinni azt, hogy ne a szabadítóra figyeljenek, hanem nézzenek a láthatókra. Ne Jézus, hanem legyen Pál meg Barnabás a központ. Ők kivédték ezt a kísértést, nem engedtek annak, hogy övék legyen a legkisebb dicsőség. És milyen az ördög, kimutatja utána a foga fehérjét. Ha nem kellett a dicsőség, akkor majd jön a gyűlölet. Két sorra lejjebb azt olvassuk, hogy aztán ugyanez a tömeg, amely még imént áldozani akart Páléknak, megkövezi Pált gyilkos dűvel. Azt hiszik, hogy meg is halt, kivonszolják a városon kívülre, de Isten védte az ő szolgáját a kövek ellen, és az ő kezében van Pálnak az élete. Körülveszik a tanítványok, és ő föl kell, visszamegy a városba, másnap elmegy Derbébe, és folytatódik az evangelizálás. Isten tud csodákat tenni. Nézzük a tanulságokat, testvérek. Az első tanulság nagyon egyszerű, amit meg kell fogalmazni. Nézd meg, mennyire szeret téged Isten. Mennyi mindent megtesz érted. Nézd meg azt, hogy küld hozzád szolgákat, küld hozzád hívőket, küldi hozzád az evangéliumot valakin keresztül. Nem az a lényeg, hogy kin, hanem hogy mit. Jézus evangéliumát. Mit meg nem tett értünk, hogy megmentsen? Elküldte erre a földre az Úr Jézust, aki a mi bűnünk büntetését magára vette. Minden bűnödnek minden ítéletét magára vette, hogy ne azt kelljen neked elhordoznod. És nézd meg a földi életedben, hogy mit meg nem tett már érted eddig is az Úr. Hányszor szólított már meg az ige? Hányszor adott már Isten lehetőséget, hogy meghalld az evangéliumot, hogy befogadd, hogy meglásd hitet szemével Jézust. Csodálatos az Istennek a szeretete. Ézsaiásnál egy helyen azt mondja az ige, hogy mivel drágának tartalak, mivel becsesnek, mivel szeretlek. Isten így beszél rólad a Bibliában. Hogy te drága vagy nekem, hogy te becses vagy nekem, mivel szeretlek. Bárcsak a mi szívünk megmozdulna erre az örökké való szeretetre. Második tanulság, és jó lenne, ha ebbe is belegondolnánk, hogy milyen türelmes volt velünk sok éven keresztül Isten. Végtelen ez a türelem. A köszöntő igét az Areopágoszi prédikációból olvastam, hogy Pál mond, hogy a tudatlanság időszakait ugyan Isten elnézte minden népnek. És ebben a történetben is van egy gondat, amikor azt mondja Pál, hogy Isten megengedte egy ideig, hogy minden nép a maga útján járjon, de most azt hirdeti, hogy térjünk meg Jézushoz. Elég volt abból az időből, amikor tudatlanul éltél, amikor a magad útján jártál. Elég volt abból az időből, amikor Jézus nélkül volt a te életed. Mert az nem élet. Belegondoltál már, testvér, hogy milyen türelmes volt veled Isten sok éven keresztül, amikor te nem Jézussal jártál. Amikor a magad útján jártál. Amikor nem nézted az Isten felségét. Amikor olyan útjaid voltak, amelyeken bűn volt, szégyen volt, gyalázat volt, békétlenség volt, és Isten milyen türelmesen hordozott téged akkor is, mert szeretett. És És hozzáteszi Pál apostol, hogy pedig nem hagyta magát bizonyság nélkül. És erre is oda kell figyelnünk. Az utolsó napon senki nem fogja mondani az Istennek, hogy én nem is tudtam arról, hogy meg vagyok váltva. Nem érvelhetünk avval, hogy mi nem tudtuk, pedig megtértünk volna. Nem érvelhetünk így. Mert Isten nem hagyta magát bizonyság nélkül. Ezeknek a pogányoknak, akik lehet, hogy ott Lisztrában először hallották az Úr Jézus nevét. Ezeknek a pogányoknak is Isten valahol kijelentette magát, és nem hagyta magát bizonyság nélkül. Azt mondja Pál, hogy a mennyből esőt adott nektek, termést adó időket, ő adott nektek bőséggel eledelt és örömet. Hadd kérdezzek meg benneteket, hogy bele szoktunk ebbe gondolni, hogy az az étel, amit megeszünk, az Isten ajándéka. Az az öröm, ami eddig bármikor ért téged, az Istentől való ajándék volt. Tőle jött és nem a körülmények, nem más ember szerezte azt az örömet neked, hanem Isten adta. Bele szoktunk gondolni, hogy amikor a szárazság után jön egy eső, oda sokan szokták nekem mondani, találkozom ismerősökkel itt a városba. Tiszteltes úr, de jó, hogy esett az eső, hogy ez hogy kellett a földnek. De belegondolunk, hogy ezt Isten adta. Isten nem hagyta magát bizonyság nélkül. Ő adott neked eledelt, örömet, apró áldásaival megmutatta, hogy létezem, válasz engem. Megmutatta, hogy szeretlek téged, figyelsz-e én rám. Lisztrának a népe nem figyelt az Istennek a bizonyságára. Vajon mi figyeltünk? Te figyeltél-e arra, hogy Isten sokszor odaállt melléd? Beszélt veled? Megmutatta életed nehéz helyzeteiben, hogy tud segíteni? Adott neked annyi áldást, örömet? Vajon tudtuk-e érte őt áldani? A következő tanulság, és ez mindig előjön, elénk adja az apostolok cselekedete is. Ez ördög bennünket a halálba akar altatni. Van lelki halál, ebből akar Isten felébreszteni, az ő igéje által, szentek által. De az ördög mindent megtesz azért, hogy mi halálba aludjunk, hogy a mi szívünk az evangéliumot ne fogadja be, figyeljünk éppen másra, legyen fontosabb bármi más, társkérdés, szerelem, munka, vagy éppen a munkanélküliség gondja, legyen éppen fontosabb a kert, legyen fontosabb az egészség, a pénzkérdés, a lakásrészlet, de nehogy az evangéliummal foglalkozz. Isten pedig pont azt akarja, hogy téged kibillentsen az ige. Kibillentsen téged az ő igéje minden olyan fogságból, amit téged megfogott. A munkanélküliség, az életgondjai, a gazdagság csábítása, a szíved dolgai, az érzelemvilágod viharai, ennek a fogságába kerül, jön Isten és azt mondja, hogy ebből akarlak kiszabadítani, kibillenteni. Hogy végre kimozdulj abból, ahol éppen vagy. Bárcsak megmozdulna a mi szívünk mindig, ha Isten szólít. Tegyük fel a nagy kérdést, hogy mi az, amibe bele tudunk így kövesedni? Amibe bele tud az ember lelke szinte betonozódni? Amiből olyan nehezen lépünk ki? Mi az? Megvolt a lisztraiaknak is. A pogány vallásos elképzeléseik, Istenről, emberről, az élet határkérdéseiről, és abból nem akarták kimozdítani magukat. Mi az, amit a ma emberére lehet mondani? Mik azok, amiben te meg én tudunk belekövesedni? Mi az, amiből bennünket, téged akar Isten kimozdítani? Mi a mi pogányságunk? Mi a te pogányságod? Az első, amit mondanék, a földies gondolkodás. Hallottátok már azt a kicsiny mondatot, hogy hiszem, ha látom. De sokszor mondtuk már. Ez a földies gondolkodás, ami nem vesz tudomást a láthatatlan világról. És ami azt mondjuk, hogy hiszem, ha látom, a mi szívünk soha nem fog foglalkozni az élő Istennel, aki a bűneset miatt az ő eljöveteléig az emberi szemnek láthatatlan, de attól még élő valóság. A hívő ember rálép a hit útjára. A hívő ember nem a láthatókra néz, hanem a láthatatlanokra. A lisztraiak úgy gondolták, hogy hát amivel foglalkozunk, az, amit látunk. Az, hogy van egy Jézus, aki szeret, nem látjuk. Van Isten, aki hatalmas áldozatot hozott, hogy el ne kárhozzunk. Nem vesznek róla tudomást. Milyen fogjai az ő fogánságuknak. Volt általános iskolában egy fizika tanárom, akinek kedvelt mondása volt, hogy nem az Isten irányítja a szeleket. Pedig az Úr irányítja a szeleket is. Mindent. Bárcsak megtudná a szívével, hogy nem úgy van, ahogy mondta sok-sok gyermeknek évtizedeken át az iskolába. Létezik Isten, aki a mennynek és földnek ura. A második, ami fogánságunk tud lenni, a bálványaink. És higgyétek el, a mai embernek is megvannak a bálványai. Lehet a bálványunk a saját gyermekünk, a munka, az unoka, egy autó vagy a vagyon, szenvedélyek, bűnök gyönyörűségei, sok-sok bálványa lehet a mai embernek. Az Egyesült Államokban van valahol egy múzeum, ahol az összes kiállítási tárgy az emberiség bálványait mutatja be. És nem csak a benszülött törzseknek a kis faragott szobrocskái vannak ott, nem csak az ókori népek mitológiai, kitalált istenségeinek a képmásai. Van egy vitrin, amiben van egy $1 papírpénz, és oda van írva, hogy az amerikaiak istene. Van sok bálvány. Sok magyar embernek a pénz a bálványa. Amin köré a te életedet felépíted, az a te bálványod. Isten pedig a bálványaitól akar megszabadítani téged. Vajon engedjük-e, hogy Isten evangéliuma ki billentsen bennünket onnan? Amikor temetést jönnek bejelenteni, olyan sokszor kiderül az illetőről, akit búcsúztatni fogunk, hogy mi volt az életek középpontja. És nagyon gyakran meg lehet fogalmazni, hogy a bálványai voltak. Ahogy a családja jellemzi az embereket. Volt olyan, akit azt mondták róla, hogy a munka volt az életek. Wilhelm Busch lelkész azt mondta kicsit humorosan, hogy ez a sírfelirat egy bányalónak való, hogy a munka volt az élete. Bennünket másért teremtett az Isten. Bennünket Jézusért teremtett az Isten. A Kolossé levélben az van írva, hogy mindent Jézusra nézve, Jézusért és általa teremtett az Isten. Téged meg engem is az Atya Jézusért teremtett meg. Hogy a te életed Jézusért létezzen. Hogy te Jézusért légy. És hogyha az életünk végén bennünket úgy jellemeznek, hogy az unokáért élt, a munka volt az élete, akkor testvérek, célt tévesztettünk. Az rendben van, hogy szeretjük az unokákat, a gyerekeket, és tegyél megértük mindent. De ha nem Jézus az életed értelme, akkor te célt tévesztett, bálványimádó vagy a Biblia fogalmai szerint. Aztán ott van a következő, ami sokakat megkötöz, a babonaság. Az ördög szereti a babonaságot vallásos köntösbe öltöztetni. Rengeteg vallásos ember van, aki hihetetlenül babonás. És azt gondolja, hogy ezek Bibliából való dolgok, holott pont a Biblia int bennünket a babonás sötétségétől. Ördögi dolgok. Oda sokan mégis belekövesednek istentelen pogánságba. Aztán testvérek, ott van végezetül hagytam, hogy mibe tudunk belekövesedni a vallásosság is. Értsétek, jó lesz a kifejezés, hogy vallásosság, és nézzétek a lisztraiakat. Ezek a maguk korában vallásos emberek voltak. Ők komolyan vették Zeuszt, meg Hermészt, meg a többieket. Noha ezek nem létező istenek. Démonok vannak a pogányság mögött, nem pedig élő Isten. De nézzétek meg, a vallásosságnak megvan a jellemzője, amiből ki kellett volna billenniük. Történik egy gyógyulás, és ők tudják a bikát áldozatot bemutatni. A vallásosság mindig arról szól, hogy én mit teszek érted, Isten. A vallásosság mindig abban szeret tetszelegni, hogy én mit áldozok az Istennek. Az igazi kereszténység pedig mindig arról szól, hogy Isten mit tett értem. Nem arról szól a kereszténység, hogy mi mit tettünk az Úrért. Abszolút nem erről. Hanem mindig arról, hogy Isten mit tett értünk. Ő szeretett előtt, mint mi őt. Ő szolgált előtt, mint mi hallottunk volna róla. Ő hozott akkora áldozatot, amikorát mi soha nem tudnánk hozni ő érte. Ő a legdrágábbját, az egyszülött fiát adta oda, hogy mi élessünk örökké. Vajon halljuk el Istennek a beszédeit? Halljuk-e az Úr szavát, amikor ő szól? Hallod-e, amikor ő beszél? És azt hallod-e, amit Isten akar mondani? Kicsit úgy érzem, a lisztrai emberek más hallottak, mint amit Isten akart volna nekik mondani. Ők úgy viselkedtek a prédikáció után is, a saját megrögzött pogány gondolkodások szerint, vagyis semmit nem hallottak meg. Néha mást hallunk, mint amit az emberek mondanak. Van egy kicsit humoros történet, egyszer egy benszülött törzsfőnök búcsúztatta azt a misszionáriust, aki évekig ott élt közöttük, és nagyon megszerették. És ez a benszülött törzsfőnök valami nagyon nemeset akart mondani, de aztán így sikerült, amit mondott, hogy ennek a misszionáriusnak a bőre ugyan fehér, de a lelke ugyanolyan fekete, mint a miénk. Ugye azt akarta mondani, hogy közülünk való ő már. De mégis mi másként is tudjuk ezt hallani. Amikor az Isten beszél velünk, amikor az Isten szólít meg, nagy kérdés az, hogy azt hallod-e, amit ő akar neked mondani. Vagy van valami torzító a füleden, és mást hallak, és az ördög eltéríti a te lelki iránytűdet, hogy más irányba indulj, mást hallj meg, máshogy reagálj. Istennek a szíve gyönyörűsége volt, hogy bennünket megmentsen. A szíve szomorúsága, ami elveszettségünk, elveszett állapotunk, istentelenségünk, de gyönyörködött abban az Atya, ahogy Jézus bennünket megváltott. Istennek ma is gyönyörűsége az Úr Jézus áldozata. Erre néz az Atya, és az ő szíve megelégszik. Ránéz Jézusra, aki mindent odaadott érted, és gyönyörködik abban, hogy így megmutathatta a szeretetét értünk. Vajon tudunk-e felelni erre a szeretetre? Megmozdul-e a lelkünk arra, hogy Isten egyszülött fiát adta, őt áldozta engesztelő áldozatul értünk, hogy mi soha ne menjünk majd az utolsó ítéletre. Ha hiszel Jézusban, nem mész ítéletre, hanem átmentél a halálból az életre. Hiszed-e ezt? Gyönyörködsz-e abban, amiben az Atya gyönyörködik? Gyönyörködsz-e Jézus áldozatában, vérének érdemében, mert megmoshat, megtisztíthat, újjá tehet téged. E történettel fejezem be, Volt egyszer egy pogány király, akinek egy misszionárius beszélt arról, hogy mekkora az Isten szeretete, hogy az ő egyszülött fiában jött el az Isten, hogy bennünket a bűn tengeréből kimentsen. Hogy bele ne fulladjunk a bűn tengerébe. A pogány király nem értette, és az volt a kérdése a misszionárius felé, hogy de miért Isten maga jött? Hát miért nem küldte az egyik szolgáját, hogy mentse meg az embert a bűn tengeréből? Miért jött Isten maga? Hiába magyarázta a misszionárius, nem értette meg ez a pogány király. Aztán Isten adott bölcsességet ennek a prédikátornak, hogy megértesse azzal a pogány uralkodóval, hogy mi is a válasz a miértjére. Egyszer kiment az embereivel csónakázni egy tóra ez a király, és a misszionárius parancsára annak a tónak az egyik meredek sziklapartjáról bedobtak egy pont olyan bábut, olyan ruhába, amilyen a királynak a fia. Meglátta a hajóból ez a király, és nem az embereinek szólt, hogy na mentsétek ki a fiamat, gondolkodás nélkül beugrott a tóba, hogy kimentse a fiát. És ezután értette meg, hogy ezért jött Isten maga. Nem angyalt küldött, nem más küldött. Ő jött maga, mert ennyire szeret bennünket. Nem tudta elnézni, hogy elvesztünk. Nem bírta ki, hogy ne hozzon áldozatot. Aki hisz a fiúban, örök élete van. Ezt az utat adta a megtérő bűnösnek. Örökké való szeretettel szerettelek téged. Így szól az Úr. Azért terjesztettem ki rád irgalmasságomat. Amen. Csendesedjünk el, testvérek, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy a te hívó szavadat, evangéliumodat akkor is utánunk küldött, hogyha bennünk is a lisztraiak, megkeményedett szíve van, pogánságunkban, hamis gondolkodásunkban, hamis istenképünkben, belekövesedett gondolkodással élünk, akkor is jön a te igéd, hatalommal akar érinteni és menteni, kibillenteni, kizökkenteni minden addigi dolgunkból, hogy megmozduljunk és elinduljunk feléd. Köszönjük neked, Istenünk, Jézus Krisztus evangéliumát, amely a legcsodálatosabb örömhír, amióta a világ a világ. És köszönjük neked, hogy nekünk adatott ez az örömhír, nekünk elveszett bűnösöknek. És értünk szól az Úr Jézus áldozata, amelyet a Golgotán véghez vitt, a mi bűneinket és annak ítéletét vette magára, elhordozta, hogy az bennünket soha ne érhessen. Köszönjük a csodálatos reménységet, a te ígéretedet, amely igaz, hogy aki hisz a fiúban, az nem jut ítéletre, hanem átment a halálból az életre. Urunk, ajándékozz bennünket meg a te lelkeddel, élő hittel. Ajándékozz nekünk olyan szívet, amely a te szavadra figyel, és a te szeretetedben gyönyörködik, amely Jézus áldozatát megragadja hitben, és új életben jár általad. Urunk, köszönjük, hogy mindannyiunkat szeretsz egyen-egyenként. A drágák, becsesek, fontosak vagyunk neked, ilyen nagy a te szereteted irántunk. Könyörülj rajtunk, hogy ne maradjunk pogánságunkban. Ne maradjunk meg a vallásosság szintjén, csak, hanem lépjünk az élő hit útjára, lépjünk arra az útra, amelyet Jézus készített el előttünk. Magasztalunk, hogy te vagy betegek gyógyítója, árváknak, özvegyeknek segítője, vigasztalója. Te vagy az erőtleneknek ereje, és te vagy életünk szabadítója. Vigasztald meg a gyászoló szívű családot, áld meg az ő életüket, szívüket, vedd körül őket örökkévaló szereteteddel. Könyörülj betegjeinken, a kórházban levőkön, erőtleneken, távol levőkön. Várjuk, hogy csodát tégy életünkkel, szeretteinkkel, akik még távol vannak tőled. Áld meg gyülekezetünket, és szerte a világon, minden helyet, ahol a te ígédet hirdetik. Hadd terjedjen a te ígéd sok-sok élet megmentésére. Köszönjük, hogy meghallgattál. Légy áldott örökké. Amen. A csendes percben mindenki saját híve fohászát mondja el, helyé maradva az Úrnak. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert éd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Jézus Krisztus mondja, nem ti választottatok ki engemet, hanem én választottalak ki, és én rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja néktek. Amen. A záró énekünk, testvérek, a 294-es dicséretünknek a harmadik verse, 294-es énekünket keressük ki énekes könyvünkből, és annak a harmadik versét énekeljük. Jézus üdvösségem, te vagy földön, égen, örök örömem.